mindazoknak, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 255. dicséret első versét énekeljük. A 255. dicséret első verse így kezdődik: mely igen jó az Úristen dicsérni. Dicséretet énekeljük. Mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvesség. segítségünk jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, olyan sokszor szorulunk segítségre, gyakran kell másokra támaszkodnunk, mert magunkban gyengék és erőtlenek vagyunk. És bizony valamikor az emberi segítség mit sem ér, mert a mi korlátaink is meg vannak szabva, és sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy már csak hozzá tudunk kiáltani, már csak rád számíthatunk. Urunk, köszönjük, hogy Te soha nem fordítasz hátat nekünk, mert szeretsz bennünket és a javunkat akarod. Kérünk, bocsáss meg, ha nem látjuk, hogy nélküled és rajtad kívül nincs, aki életünk valódi problémáiban segítséget nyújthat. Hiszen ahogyan énekeltük is, minden hiába való annak, aki nem hisz benned, és nélküled nincsen segítség és üdvesség. Hát arra kérünk ezen a délutánon is, hogy Te légy a mi segítségünk, életünk mostani állapotában, örömeink, problémáink, kérdéseink között, jöjj közénk és támogass minket. Kérünk, légy jelen szent lelked által, hogy megérthessük és tovább vihessük a mára elkészített üzenetedet. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéje, mert szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok most közöttetek, írva található a mai napi új szövetségi ige szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében, a 16. verstől a 34. versig. Amíg az igét felolvasom, és annak üzenetét hirdetem közöttetek, leülve imádságos szívvel figyeljetek rá. Így szól hozzánk Istenünk igéje. Miközben Pál Athénben várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani. Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mint ha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják. Hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondják némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, De most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről mástól is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá és hívővé lett, közöttük az areopágita Dionysios is, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Amen. Kedves testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első lapjain is már arról olvashattunk, arról volt szó, hogy a különböző embereket, különböző embercsoportokat milyen módon ért el a feltámadás örömhíre. Hallottunk különböző ilyen emberekről, akik egyszerre egy-egy nagy prédikátor bizonyságtétele által érintetté váltak a Krisztus ügyben. Ilyen volt az első pünköst alkalmával a Jeruzsálemben lévő nagy tömeg, aztán Fülöp samáriai szolgálatáról azt a tudósítást követhettük, miszerint a sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt a szavaira. Antiókiába Barnabást küldik az apostolok, hogy erősítse a Jeruzsálemből elmenekült keresztényeket, és itt is azt olvashattuk, hogy itt is igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. De nem csak különböző csoportokhoz és nagy-nagy tömegekhez jutott el az evangélium, hanem több olyan történetet is olvashattunk, amelyben egy-egy konkrét személyhez jutott el csodálatos módon az örömhír. Gondoljunk csak az etióp kincstárok esetére, amikor Fülöp mellé szegődik és magyarázza neki az írásokat. Hogy ott van Saul, akiből Pál apostol lett, miután az Úr Jézus személyesen megállítja őt. Aztán például Péter is eljut a pogány Kornéliuszhoz, aki egész házanépével megkeresztelkedik. Ezen az elmúlt héten pedig olvashattunk a filippi börtönőr megtéréséről. Mind-mind szép történetek, csodákkal, látomásokkal, kemény próbákkal, de a felsoroltak közül mindegyik arról tanúskodik, hogy az embereket megérintette az evangélium. Azonban a mai ige azzal állít szembe bennünket, hogy a feltámadás örömhírének a terjedése nem ment mindig ilyen zökkenőmentesen. Bár eddig is voltak problémák, zavaró tényezők, amikor bizonyos embercsoportok megzavarták a hívők életét, vagy a prédikátorok munkáját, de amivel most találkozunk, az teljesen más. Pál apostol megérkezik Athénba, a nagy világvárosba, és azzal szembesül, hogy ez a város tele van különböző bálványokkal, az ottani emberek számos különböző istent imádtak, nagy volt a választék, és bizony, amikor az apostol kiáll beszámolni az ő hitéről, kiáll bizonyságot tenni, hát az örök élet beszéde, a feltámadás nagy örömhíre nem aratott valami nagy sikert. Hiszen sokféle ember, sokféle tanítás, sokféle Isten volt, és az evangélium csupán látszólag egy volt a sok közül. De miért olyan különleges ez az athéni történet számunkra? Hát azért, mert amint délelőtt is hallottuk, ha jól körülnézünk, akkor az a világ, amelyben élünk, az nagyon hasonlít arra, erre az Athénre. A mi életünket, a környezetünket is behálózzák különböző bálványok, magunk csinálta istenek. Bennünket is a saját magunk által gyártott istenek vesznek körül, tartanak fogva, mint az akkori aténiakat. A pénz, a vagyon szerelme, a különböző szenvedély betegségek, amelyeknek napról napra szolgálunk, a testiség, az erkölcstelenség, pletyka, rágalmazás, a televíziótól és más dolgoktól való függőség, és még sorolhatnánk. Mindjártnak megvannak a magunk bálványai, ezek a saját magunknak gyártott istenek. De az a kérdés, hogy ha ezeknek hódolunk, ha ezek vesznek körül bennünket, akkor megérinthet-e, megérint-e bennünket a feltámadás örömhíre? Hát hogyan kezdődött ez a történet? Azt olvastuk, hogy Pál apostol lelke háborgott, amikor látta, hogy a város tele van bálvánnyal. Ezek voltak Atén büszkeségei, ez a mi kultúránk, erre vagyunk büszkék, ez kell nekünk, mondhatták az ottani emberek. És mit látunk mi a mai világban? Mi kell az embernek? Hogyan viselkedünk ma? De sokszor mondhatnánk, és mondjuk is, hogy háborog a lelkünk, fel vagyunk háborodva bizonyos dolgokon. Amikor ránézünk a mai fiatalokra, látjuk, milyen külsővel, milyen viselkedéssel, milyen erkölcsiséggel élnek, hát nem csoda, hogy háborog a lelkünk. Amikor sokszor látjuk a szülőket, akik a jó példa helyett rossz utat mutatnak a gyermekeknek, hát nem csoda, hogy háborog a lelkünk. Amikor látjuk csak saját országunkban is, de azon kívül is az egész világban lévő ellenségeskedést, háborúkat, gyűlöletet, hát nem csoda, hogy fel vagyunk háborodva. Mindaz, amire ma olyan sokan büszkék, milyen messze került az Isten szeretetétől, az Isten igazságától, jóságától. Mennyire messze vagyunk mi a mai világban élők, ez a világ, és mennyire messze voltak az akkori aténiak is az Isten teremtett rendjétől, a kezdeti romlatlan, békés és jónak megalkotott világtól. Ha ismét feltesszük a kérdést, hogy megérinthet-e egy ilyen világban bárkit is az evangélium, akkor azt kell válaszolnunk, hogy igen. Mert a Krisztusról szóló evangélium az minden körülmények között szól, és személyválogatás nélkül szól mindenkihez. Azért, mert mindnyájan az akkoriak is, és a mai emberek is bűnbocsánatra, megváltásra, az Isten kegyelmére szoruló, gyarló emberek vagyunk. És Pál sem válogatott. Ő vitázott a zsinagógában a zsidókkal, a hozzájuk csatlakozott Isten félőkkel, a főtéren pedig a pogányokkal. Tehát az Isten szava ezek szerint megszólíthat templomba járót, templomkerülőt, imádkozót és káromkodót, hívőt és hitetlent, jót és rosszat. Mert az evangélium az mindenkinek szól. Szólt, ha felháborítóak is a körülmények, az emberi tényezők kiábrándítóak is, hát ő akkor is keresi a mi szívünket. Keres bennünket akkor is, hogyha más istenekkel vesszük körül magunkat, nem mond le rólunk, nem küld el bennünket, mert be akarja számunkra bizonyítani, hogy ő az igazi. És ennek az eszköze volt Pál apostol is. A sok gúnyolódás ellenére megpróbálta a sok bálvány a különböző istenek közül kiemelni, felmutatni azt, aki egyedül üdvözítő. Ezért nagyon jól felismerve a sok istenhívő aténiak vallásosságát, nagyon jól felmérve és megismerve az ő, megértve az ő gondolkodásukat, egy általuk ismeretlen Istennek nevezett valakiről kezd el beszélni. Ahogy délelőtt is hallottuk, látszik a leírásból, hogy tulajdonképpen ők maguk sem hiszik el, hogy a saját isteneik érnek valamit. Bálványokat készítenek maguknak, áldoztak nekik, a kedvükben akartak járni, követték a hagyományokat, de tulajdonképpen ők maguk sem voltak biztosak a dolgukban, hiszen oltárt építettek egy ismeretlen Istennek. Mintha azt mondanák, hogy hát ezek a mi isteneink, nekik hódolunk, de mi van, ha nem ez a helyes út, Hát, ha mégsem ők az igaziak, inkább biztos, ami biztos, építsünk még egyet, és hát adjunk neki is helyet az isteneink között. Manapság is találkozhatunk ilyen felfogással. Sokan élnek úgy, hétköznap élnek a maguk isteneiknek, hódolnak mindennek és mindenkinek, vasárnap pedig eljönnek templomba, és hát, mintha ezzel letudnák ezt az Istent is, biztos, ami biztos, és érintetlen lélekkel mennek tovább. Vagy olyan is van, aki elhozza megkeresztelni, vagy elküldi konfirmálni a gyermekét, unokáját, és azt gondolja, hogy ezzel aztán le van tudva az egész vallásos nevelés, hát majd a gyermek eldönti, hogy mit akar, hogyha felnő. Sokan úgy tesznek, mintha érdekelné őket az Isten, ez az Isten, mintha érdekelné őket az ige vagy az egyház. És azt mondhatnánk Pál apostollal együtt ezeknek az embereknek, hogy az ismeretlen Istent, a számotokra ismeretlen Istent hirdetjük nektek. Azt az Istent, akiről csak hallottatok, akiről azt se tudjátok, hogy ki ő, hogy mi a terve veletek, hogy mit tett értünk és mit vár tőlünk. Kedves testvérem, számodra ismerős az Isten. Számodra ismerős vagy ismeretlen ez az Isten? Az igazi, az eredeti Isten milyen viszonyban van veled? Ez egy nagyon egyszerű, de nagyon mély kérdés. Ismerjük-e az Istent? Tudjuk-e, hogy mit vár tőlünk? Hogy mi az, amit megtett értünk? Tudjuk-e, hogy ő az igazi? Ha megkérdeznénk az utca emberét, akkor bizony kiderülne, hogy manapság is milyen ismeretlen az Isten. Ha megkérdeznénk az utca emberétől, hogy karácsonykor, húsvétkor vagy nagypénteken mit ünneplünk, akkor kiderülne, hogy a mai világban mennyire ismeretlen az Isten. A nagy többségnek fogalma sincs arról, hogy a karácsonyfán, az ajándékon felül miről szól még a karácsony. Amikor az Istennek az édenkertben tett ígérete vált valóra, hogy üdvözítőt és szabadítót küldött számunkra. Kevesen tudják, hogy nagypénteken a Golgotán megfeszített, megváltó tettére ketté hasadt a templom kárpítja, jelezve, hogy az ő áldozata számunkra utat mutat a mennyországba. Csak kevesen tudják, hogy húsvétkor mutatta meg az Atya Isten, hogy a világban nem a halálé, hanem az életé az utolsó szó. Ismeretlen az Isten ma is, sokak számára, és ismeretlen volt ott akkor Aténban. Mégis szólt az evangélium, és ma is szól az örömhír, keresi Isten mi szívünket, mert ő ismer bennünket. Az ő szemében mi nem vagyunk ismeretlenek, mi nem vagyunk idegenek számára, hiszen ő talált ki bennünket, ő alkotott meg anyánk méhében, ő engedte, hogy megszülethessünk, ő hordozott, segített eddig is, tud rólunk életünk első percétől az utolsóig. Ismer bennünket. Tudja a bűneinket, tudja, hogy mi fáj, hogy miért panaszkodunk, hogy mire van szükségünk. És azt is tudja, hogy milyen talentumokat adott nekünk, hogy mire akar használni bennünket, miket és kiket bízott ránk. És ezeket kell felismernünk nekünk is, és a tőle kapott lehetőségeinkkel nekünk is az a feladatunk, mint Pál apostolnak, hogy megismertessük őt a világgal, az igazi Istent, aki ismer bennünket. Nincs értelme magunknak gyártott bálványokkal törődni. Nincs értelme haszontalanul élni, nincs értelme az igazitól távol élni, mert vár ránk a világ, ez a szennyes, sokszor felháborító és megdöbbentő, bűnös világ várja, hogy általunk is, általad is megismerje az Istent. Várja a falubeli ismerős, a szomszéd, a régi jó barátod, várja a rokon, a családtag, Várja a házastárs, hogy általad megismerhesse az Istent. Várja a gyermeket, unokát, a szülőt. Várja az egész világ, hogy bemutassuk neki az Istent, az igazi Istent, az egyetlen Istent, aki számukra olyan régóta ismeretlen. Hát nem hagyhatjuk őket tudatlanságban. És mi sem élhettünk tudatlanságban, ahogy Pál apostol is mondja, a tudatlanság idejét ugyanis elnézte az Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Ez az Isten akarata. Ezért küldte el az ő fiát, értünk, hogy mindenki megtérjen. Nehéz volt beismerni a bölcs, művelt aténiaknak, hogy eddig tudatlanok lettek volna. És ugye nekünk is milyen nehéz beismerni, ha hibázunk valamiben. Nem könnyű azt mondani, hogy eddig tudatlanok voltunk. Nem könnyű azt mondani, hogy elrontottam valamit, hogy hibáztam, elmulasztottam dolgokat. Nehéz beismerni, nagyon nehéz azt beismerni, hogy bűnösök vagyunk, és hogy magunktól, a saját erőnkből vagy tudásunkból nem tudnánk előre haladni. Isten is tudja, hogy milyen nehéz ez számunkra, ezért tart még ma is a kegyelmi idő. Ezért várt eddig is, hogy mi is megismerhessük őt, és felismerhessük benne a mi megváltónkat, és ezért vár még ma is, hogy mi is másokkal megismertethessük őt, hogy átformálódjon a mi életünk is, és a körülöttünk élők élete is. Pál figyelmeztette az aténiakat, hogy a kegyelem ideje le fog járni. Amikor Jézus Krisztus vissza fog jönni, ígérete szerint minden népnek elé kell majd állni ítéletre. Amikor ez az esemény lesz, akkor nem lesz mindegy, hogy ki az, aki ismeri az Istent. Akkor kevés lesz az, hogy hallottam erről az Istenről is, voltam ezen az Isten tiszteleten is, minden vallásos hagyományt követtem életem során, meg vagyok keresztelve, konfirmáltam, vagy a szüleim hívők voltak. Akkor azon a napon az lesz az egyetlen belépő a mennyországba, ha azt mondja Isten, hogy ezt az embert én személyesen, mint megváltott gyermekemet ismerem. Megváltott gyermekem, mert beismerte, hogy tudatlanságban, hogy bűnben élt, megbánta az ő bűnét, és elfogadta Jézus Krisztus áldozatát, és másoknak is hirdette az én nevemet. Ismered-e az Istent? És ismer-e téged az Isten, mint megváltott gyermekét? Ez a kérdés. A válasz az csak rajtunk múlik. Az aténiak között kétféle válasz volt. Az egyik csoport azt mondta, hogy majd meghallgatunk máshol is. Hát remélem, mi nem ezt mondjuk a mai napon. Remélem, nem ezt mondjuk magunkban, hogy majd jönnek még a tiszteleteség máskor is, itt lesznek minden vasárnap, és elmondják még sokféleképpen, és mi meg azt mondjuk rá, hogy majd meghallgatjuk akkor máskor is. Ne várjunk a döntéssel, közeledjünk Istenhez, és közeledni fog hozzánk. És Aténban néhányan csatlakoztak is Pál apostolhoz, és hívőké lettek. Ha kevesen is, de befogadták az örömhírt. Megértették ők is, ahogy Péter egykor megvallott a mesterének, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ma itt Ramocsaházán hányan akarunk Istenhez tartozni? Hányan akarunk hozzá tartozni, hányan értjük meg, hogy ő az igazi Isten? Ismerős vagy ismeretlen számunkra? Észrevesszük-e bálványaink között, hamis isteneink között? Maradunk-e továbbra is a tudatlanság állapotában, a bűnök között, vagy felismerjük, hogy ő az igazi, ő az egyetlen és az eredeti? A válasz csak rajtunk múlik. Ő hív és vár bennünket, hogy velünk jöhessen, hogy megállhasson minket, hogy megelégíthessen bennünket, hogy megmutathassa számunkra az ő végtelen szeretetét. Vár téged is napról napra, hogy napról napra megszabadíthasson, és az örök élet bizonyosságát ajándékozhassa neked. Adjunk hát választ még időben az ő hívására. Amen. Válaszoljunk az ige megszólító szavára a 345. dicséret 3. és 4. versével. A 345. dicséret 3. verse így kezdődik. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt. Szívünk, mert te megnyitod a szemünket a tudatlanságból, rámutatsz bűneinkre, tévedéseinkre, és megváltoztatod gondolkodásunkat. Urunk, köszönjük, hogy még tart a kegyelmi idő. Köszönjük, hogy vártál ránk, és még vársz sokakra. Kérünk, Urunk, bocsáss meg, ha a próbák és terhek között nem nézünk rád, hanem nem tőled várjuk a megoldást, hanem különböző földi isteneket gyártunk magunknak. Bocsáss meg, ha ezeknek szolgálunk, és ezekben reménykedünk. Kérünk, légy kegyelmes hozzánk, és fogadj vissza bennünket napról napra, mert a mai üzeneted alapján is megérthettük, hogy te minden helyzetben meg tudsz szólítani minket, és várod, hogy mi az Istenünknek valljunk téged. Urunk, segíts megismernünk téged, és támogass, hogy másokkal is megismertethessünk, hogy minél többen rád döbbenjenek, hogy csak nálad van a feltámadás és az élet. Urunk, könyörgünk azokért, akik még nem ismernek téged. Azokért, akik bár azt hiszik, hogy helyén van az életük, de csak látszat keresztjének vagy távol élnek tőled, és szívükben még nem fogadtak be téged. Könyörgünk a szenvedésben, reménytelenségben élőkért, a betegekért, gyászolókért, te ismertesd meg velük is szabadításod nagyságát. Urunk, imádkozunk a gyermekekért, a fiatalokért, akik előtt még oly sok minden áll, te mutatkozz be nekik már most, hogy aztán veled való szoros kapcsolatban járhassanak egész életükben. Imádkozunk a felnőttekért, az idősekért, hogy lelküket is tedd éretté a melletted való döntésre, nehogy lemaradjanak a veled való örök közösségről. Áld meg családjainkat, gyülekezetünket, nemzetünket, és egész teremtett világodat a te megismeréseddel, és mindent elfedező szereteteddel. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és áldásvételre készülve 255. dicséretet folytassuk. A 255. dicséret második versétől kezdve énekeljük végig az éneket. Igen reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni.
Thank you.
áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Amen.